Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Egy nehéz téma csokrot átölelő kötetet szeretnénk ma este önöknek bemutatni. Csunderlik Péter Csupa hajdani eszelős című frissen megjelenő könyvét, amelynek az a címe, hogy írások az 1900 és 1945-ös Magyarországról és emlékezetéről, és amely egy gyűjtemény, egy cikkgyűjtemény, tényleg a ma legvitatottabb történelmi témák gyűjteménye. A vonalban van maga Csunderlik Péter.
És üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Örülök, hogy beszélgethetünk, és akkor vágjunk azzal a közepében, hogy ezek a szereplők, témák, a tanácsköztársaság, az első világháború, Trianon, miért váltak ennyire vitatottá, és amikor összegyűjtötte ezeket a sajtóban megjelent cikkeit, akkor mennyire nyilatkozott meg történészként és publicistaként, elképesztő sok humorral és könnyedséggel ír olyan kérdésekről, amelyek fölött a mai publicisták és újságírók is kardot rántanak, és vér folyik a mai sajtóban is.
Hát nagyon szépen köszönöm a hízelgő szavakat. A humorral közelítés az részben abból a szemléletből adódik, hogy a múlt az elmúlt. Azok, akik kardot rántanak és véres harcokat folytatnak múltbeli kérdések fölött, azok a múltbeli csatákat jelenbeli küzdelemként élik meg. Használják az emlékezetet a jelenbeli harcokban. És az én írásaim, az én publicisztikáim vagy vitacikkeim pedig pont arról szóltak, hogy a múltat a múltként kell vizsgálni, és nem jelenbeli harcokhoz kell legitimációt gyűjteni azzal, hogy éppenséggel Károly Mihályt vagy Tisza Istvánt fölemeljük, hanem ezeket a szereplőket a maguk korában elhelyezve, a maguk korában vizsgálva, a korabeli problémákat megértve kell nyilatkozni.
Most hát ez a maguk kora is egy nagyon kérdéses fogalom, mert ezekből az írásokból derül ki, hogy nagyon-nagyon sok mindent nem ismerünk. Egyrészt azért, mert elmúlt fél évszázad, vagy egy egész évszázad, attól függően, hogy milyen eseményről van szó, másrészt azért, mert itt volt egy ilyen minden rendszert jellemző, szisztematikus, módszeres felejtés, eltagadás, elhazudás ezzel a korszakkal kapcsolatban. Mennyire lehet kibányázni, és ne általánosságból beszélek. Nagyon érdekes, ahogy a Galilei kör megítéléséről ír, és azzal indít a cikke, hogy hát a Galilei kör emléktábláját rögtön a rendszerváltás után leverték az Anker közben. Szóval mennyire lehet ezeket a korszakokat, mert nem egy korszak 1900 és 1945 négy és fél évtizede, tényleg történelmi korszakként kezelni és rekonstruálni?
Hát a Galilei kör megítélése az gyakorlatilag állatorvosi lova a 18-19-es forradalmak és általában a korszak emlékezetének. Ugyanis egy szabad gondolkodó, önművelő, tudományt népszerűsítő, munkásoktató és egyéb szociális tevékenységet folytató diákegyesületről volt szó, amelynek fénykorában is 1100 volt az éves tagsága, főleg a Budapesti Egyetemen tanuló diákok közül. Na most a Galilei körnek egy töredéke, eleve több szakasza volt a kör történetének, végül kiállt a proletár diktatúra mellett, már Kumbéláék 18 novemberi Magyarországra érkezés előtt bolsevizálódtak, ez volt a Ducsinszka sugárcsoport, amely tényleg egy kisebbséget tett ki a körön belül. Na most az az érdekes, hogy ennek a kis csoportnak a tevékenységét hogyan vetítették ki az egész körnek az emlékezetére, és hogy mind a Horthy, mind a Rákosi, meg a Kádár rendszerben miként lett érdeke az mind a baloldalnak, mind a jobb oldalnak, hogy a Galilei kör történetét a tanácsköztársaság előtörténetének tegye meg. A Horthy korszakban ezt a egyesületet kifejezetten a kommunné biztosainak keltetőiként írták le, miszerint ott képezték volna ki a leendő bolsevik politikusokat, akik persze a Horthy-kori elbészelésben, tehát mondjuk Tormai Szeszély Boldogsókönyve egy jó példa erre, a nemzetzüllesztő tevékenységet folytattak. Na most ugyanez az elbeszélés a Rákosi meg a Kádár rendszerben az ellenkező előjelére fordult, tehát akkor pozitívumként írtak arról, hogy lám a Galilei körben tanultak a leendő későbbi kommunista politikusok, mint mondjuk Rákosi Mátyás. És ugye ez egy két oldalról történő torzítás, amely mindkettő ugye téves abban az értelemben, hogy csak a kör történetén csak egy kis részét ugye nagyította fel. Egyébként meg önmagában az nagyon abszurd, és aztán ebből a Tormány Szeszél bújdosokonyban minősített eset, mint amit legtöbben ismernek, és amelyen foglalkozom is az írásaimban, szinte újra és újra visszatérek hozzá, mert hogy ezt hiteles naplóként olvassák sokan a mai napig, pedig egy expresszionista horrorregény egyébként, amely napló formában íródott. Na most Tormány Szeszély Boldosok könyvében a gallisták antimilitarista röplapozó tevékenysége miatt veszti el Magyarország és az osztrák-magyar monarchia az első világháborút, hogy a gallistákat teszi meg a magyar nemzetet hátba szúró fiataloknak, ugye zsidó fiataloknak. Kifejezetten hangsúlyozza ezt Tormai, egyébként ateista, asszimiláns fiatal emberekről volt szó. És ez azért tényleg gondoljunk bele, hogy mekkora aránytévesztés, hogy egy szabad gondolkodó diákegyesületnek a röplapozó tagjait felelőssé tenni azért, hogy az osztrák-magyar monarchia elveszti a világháborút, azért ez mégiscsak túlzás.
Jó, értsük meg ezt a jelenséget, hogy miért ez most a Tormai Cecilnek a fantazmagóriája, személyes félelme, frusztrációja, tévedése, a korszellem, a korszakbeli propaganda, vagy utólag torzul ennyire?
Na most itt alapvetően ugye azok a tördöklés elméletek, amik mind Németországban megjelentek, mint az osztrák-magyar monarchiában, és itt Magyarországon, ugye abból adódnak, hogy a központi hatalmak az első világháborút úgy veszítették el, hogy mind a magyar, osztrák, német katonák egyébként a határokon túl ellenséges területeken álltak még, bár vonultak vissza. Ez egy nagyon gyors összeomlás volt 1918. szeptemberében, októberében, amelyre nem volt felkészülve egyébként például a magyar társadalom se. Tehát 1917-ben, amikor előbb a februári, meg majd a, hát az októberi, ami novemberben történt, orosz forradalmak után, ugye ünnepelték ezeket a forradalmakat, az is nagyon tanulságos, az egyik esze azzal foglalkozik, hogy a lenini hatalomátvételt miként értelmezték akkor Magyarországán. És ha előveszik a korabeli cikkeket, akkor ez a konzervatív budapesti hírlap, amely Tisza Istvánhoz kötődött, az ünnepelte ugye lennék hatalomátvételét, mert azt látták benne, hogy akkor most egy pacifista politika győz Oroszországban, és így Oroszország ugye végleg kilép az első világháborúból, ami jó a központi hatalmaknak. Na most, amikor Oroszország kiesett a konfliktusból, akkor egy hatalmas hurrá optimizmus lett újra a korabeli német, osztrák, magyar közvéleményen, amely nem volt felkészítve arra, hogy egyébként ezek az országok tényleg a végét járják erőforrásilag, és gyorsan össze is omlottak. Na most ez a gyakorlatilag látszólag előzmények nélküli összeomlás, mert olyan nagy hatalmas vereségek nem előzték meg ezt a világháborús vereséget 1918 végén. Ugye ez vezetett oda, hogy ilyen irracionális magyarázatokat kezdtek el keresni. Hogy lám a hátországban biztos, hogy körbedöftek minket, hogy a szabadkőművesek, zsidók, bolsevikok, mások. És ő kivezetten a forradalmakat, hogy emelték ki, ugye a németországi forradalmat, meg hát itt Magyarországon az Őszi Rózsás forradalmat és Károly Mihály szerepét tették meg, mint a vereség okozójának. Holott egyébként eleve ezek a forradalmak azért törtek ki, mert ezek az országok elvesztették a világháborút, és Károly Mihály azért került az ország élére, 18 őszén az ország legnépszerűbb politikusa, mert tőle remélték azt, hogy egy vesztes helyzetben jó békét tud kötni, hiszen korábban a háborulás politika képviselője volt 1916-tól. És egyébként persze ez is érdekes, hogy Károly Mihály, akinél ma már kevésbé van elutasította a magyar történelmi szereplő, mert évszázadok alatt felépítették a Horthy korszakban az ellenkultuszát, aztán, ami visszatért 90 után, hogy 1918 őszén az ország legnépszerűbb politikusa volt, aki mellett a konzervatív értelmiség és a konzervatív politikusok is kiálltak, és egy ilyen nemzeti egységkormány jött létre a forradalom után, amely azonban nem váltotta be hozzáfűzött reményeket egyébként, de nem hiszem, hogy lett volna olyan politikus úgy általában a magyar történelemben, aki megbírkozott volna azzal a politikai, társadalmi, gazdasági és hát egyébként egészségügyi összeomlással, hiszen spanyolnátha járvány érte el az országot 18 őszén, amellyel Károly Mihálynak kellett volna megbírkóznia, és hát nem is tudott. És így aztán ő bűnbakként ugye elvitt mindent, vagy rávertek mindent.
Mi az oka annak, hogy a Galilei kör megítélése ilyen nagyon szélsőségesen alakult, és ennyi rendszeren át kitartott? Tornai Cecil személyes antipátiái, megrögzöttsége, a Horthy korszak beli propaganda sikeressége, vagy pedig tényleg volt valamilyen objektív magyarázata, hogy miért egy relatív kis diákkör vált a korszak ellenség képévé?
Hát egyébként azért, mert hogy itt egyébként ilyen többes nyilvánosságról kell beszélni. Tehát a hivatalos ugye, Rákos és Káder-rendszeri nyilvánosságban értelemszerűen, hogy ezek a Horthy korban nagyon népszerű szélső jobboldali összeesküvés elméletek ugye nem kaptak hangot. Viszont azért egyébként a magyar emigrációban értve alatt akár az észak-amerikai magyar emigrációt, amelynek egy jelentős része 45-ben Magyarországot, hát nem véletlenül elhagyó egykori nyilasokból és hasonló figurákból állt össze, valamint különböző országokban szintén meglévő szereplőket. Ők ugye vitték magukkal a Horthy korban elsajátított jobboldali, szélsőjobboldali összeesküvési elméleteket. Ezeket az emigráns sajtóban ugyanúgy írták meg, tehát meg kell nézni, hogy az amerikai magyar emigráns lapokban, vagy a különböző országokban voltak egyébként kivételek, tehát mondjuk a Müncheni látóhatár az egy nagyon színvonalas emigráns lap volt, de mondjuk ott Jászi Oszkár publikált egyébként az 50-es években. Na most, de azért az emigráns lapok egy jó része az tényleg ilyen szélsőjobboldali fanzin volt. Na most ott áttöröklődtek bizonyos narratívák, újra kiadtak az emigrációban igen kifejezetten úszító könyveket, mint a Marsalkó Lajosnak az Országvesztők című kiadványa, és ezek a 80-as évek végén, 90-es évek elején újra visszaérkeztek Magyarországra. És akkor így újra becsatornázódott ez a diskurzus, amely hát a nagypolitikában is egyébként megtalálta maga képviselőjét, mert Csurka István mondjuk a nevezetes dolgozatában, ami az MDF-ből való kizáráshoz vezetett, ott konkrétan megnevezi, hogy ejtőernyős galileistákról ír. És hát ugye az ejtőernyős az, értjük, hogy ugye a hátországban ledobott ilyen deszantosokra vonatkozik, itt konkrétan arra, hogy olyan országvesztő figurák, akiket így megkaptak ugye idegenek, akik aztán itt a front háta mögött ugye diverzánsként hátba szúrják a nemzetet.
Érdekes, miért maradnak fenn ezek a kulcsfogalmak sokszor ellentétes értelemmel? Erdélyben azokat nevezték ejtőernyősöknek, akiket a magyar adminisztráció 1940-ben a visszacsatolt, úgynevezett visszacsatolt területekre küldött ki, hogy hát újraépítsék a nemzetet és a közös magyar adminisztrációt.
Hát igen, ugye olvastam Ablonczi Balázsnak a Visszatért Erdély című könyvét, ami pont erről az időszakról szól, és hát, hogy nem annyira egyértelműen megítélhető korszak volt a második bécsi döntés követő időszak.
Nem kaptunk választ arra még, hogy miért ebben a korszakban vált a történelmi kataklizmákat okozó bűnbakká néhány ismert történelmi szereplő, Károly Mihály a legeklatánsabb példa, hogy miért ekkor alakultak ki a máig forgalomban lévő összeesküvés elméletek, például az, hogy a trianoni döntést a szabadkőműveseknek köszönhetjük.
Hát igen, ugye ezek az összeesküvés elméletek, és általában a bűnmagképzésnek van egy szociálpszichológiája. És azt az érdekes egyébként, hogy még a bűnbakképzés szociálpszichológiájával foglalkozó kutatók is azt mondják, hogy nem mindig rossz. Tehát a bűnbakképzésre úgy gondolunk, mint egy nagyon negatív és elítélendő folyamat, de hogy egyébként a bűnbaknak a felmutatása az különös válságos helyzetekben nem véletlenül történik, hanem azért, hogy a csoport kohéziót erősítse, és hogy egyébként erőt gyűjtsünk a bűnbakok megnevezéséből, a felelősök megnevezéséből. Hát például ugye a leghíresebb magyar bűnbak az a magyar Júdásnak nevezett Görgei Artúr, akit Kossuth Lajos nevezett meg a szabadságharc árulójának a nevezetes vidini levelében, miután elhagyta az országot. Na most Görgei Artúrnak eleve az volt a feltétele, amikor a diktátori hatalmat kérte és megkapta a kormányzó Kossuth Lajostól, hogy ő így esélytelen helyzetben letegye a fegyvert. Tehát Kossuth tudta, hogy Görgei le akarja tenni a fegyvert, ezért kérte a diktátori hatalmat. Kossuth ezt megadta. És aztán az emigrációban, már a magyar határokon túl, ugye Vidinből, Kossuth megírta ezt a levelét, amelyben Görgeit árulónak nevezte meg. Miért? Azért, mert amennyiben csak egy árulás következtében vesztettük el mi magyarok a 48-49-es szabadságharcot, akkor azt újra lehet folytatni, újra ki lehet robbantani. És az egész emigrációnak a tevékenysége azon alapult, hogy csak egy árulás történt, és nem azért buktuk el a szabadságharcot, mert a túlerővel szemben 49-ben már esélytelen volt a győzelem. És ugye az árulónak a felmutatása ugye egyszerre erősítette a 48-49-eseknek a közösségét, és ugyanakkor így mobilizálta őket, erőt adott a küzdelem folytatására. Most hasonlóan, amikor ugye Károly Mihályt megnevezték bűnbaknak, vagy éppen a gallistákat és másokat a Horthy korszakban, az az érdekes, hogy olyan szereplők gyalázták őket sokszor, akik 18 őszén még mellettük álltak. Tehát például Herceg Ferenc, aki a Tisza Istvánnak a házi szerzője volt, és aztán a Horthy korban írófejedelemként ünnepelték, pedig hát egyébként egy ilyen szórakoztató, de azért egy középszerű lektős szerzőről van szó, akit tehát az, hogy őt egyébként Magyarországról Nobel-díjra jelölgették Tormány Cecillel együtt a 30-as években, az a korabeli magyar kultúrpolitikát minősíti. Akkoriban még az egyes országoknak a jelölő bizottságai az országokból jelölhettek szereplőket Nobel-díjra, és hát azért ez tényleg a Horthy korszakot minősíti, hogy amikor Babits Mihályunk is volt, akkor Herceg Ferencet jelölték Nobel-díjra. De politikai okból. Itt az a lényeg, és azt akartam elmondani, hogy Herceg Ferenc 1918 novemberében, amikor megjelenik a Diadalmas forradalom könyve, az egy nagy reprezentatív, a Károlyi kormányt ünneplő, és az őszörzsas forradalmat ünneplő kiadvány volt. Egyébként a konzervatív légrádi kiadónak a vállalkozásában, akkor abba Herceg Ferenc is írt, és ünnepelte a forradalmat, a nevét adta hozzá. Aztán ez a Herceg Ferenc egy évvel később, miután ugye bukott az őszörzsas forradalom, miután a tanácsköztársaságnak is vége lett, Herceg Ferenc megírja a Két arckép című könyvét, amelyben konkrétan Károly Mihályt vádolja meg azzal, hogy meggyilkoltatta Tisza Istvánt, és hát egy csörgőkígyóhoz hasonlítja a Vörös grófot. Na most érdekes módon Herceg Ferencnek, ugye ez 1918 őszén, amikor még törleszkedett Károlyékhoz, akkor még nem vádolta Károlyt Tisza meggyilkolásával, csak amikor ugye bukott az egész, akkor ő, mint a konzervatív értelmiség jeles alakja, és nem egyedül volt ő a konzervatívok között, jobboldali szereplők között, akik 18 novemberében még Károly Mihály mellett álltak, és aztán, ahogy bukott ez a Károly projekt, ugye kiátráltak mögüle, a letagadva az egykori szerepüket, és aztán keményen kezdtek ugye visszafelé írogatni, és visszafelé vádaskodni.
Herceg Ferenc példájából olybá tűnhet, hogy itt valamiféle pontos érdekkalkulus mentén dőlt el, hogy ki mit mond, ki hova áll, ugye? De hát azt látjuk, hogy bizonyos pillanatokban a ma ismertnek vélt politikai
és szereplők, írók, szerzők, művészek is egész meglepő módon nyilatkoztak, egész meglepő módon foglaltak állást. Ebben a kötetben, amiről most beszélünk, Csunderlik Péter Csupa hajdani eszerős című kötetében ezekre a furcsa párhuzamokra, párfordulásokra nagyon különös példákat látunk. Azt hiszem, hogy a legjobban az foglalja össze, ami az 1921-es Vérző Magyarország című kötetben megjelent, amelyben például József Attila is olyan verset közölt, amelyről meg nem mondanánk ma, ha nem tudnánk, hogy stílusa alapján, hogy ez József Attila verse.
Hát igen, az egyfelől az egy, a Vérző Magyarország című kötet az több szempontból tanulságos. Az egyik, hogy ugye Kosztolányi Dezső szerkesztette. Most a Kosztolányi az egyik nagy átálló volt az ő életművében, a legsötétebb volt az pont 19 utáni időszak, amikor ő az Új Nemzedék című szélsőjobboldali lapban szerkesztette és írta a Pardon rovatot, és elneves cikkekben gyalázkodott. Gyalázta a több között kollégáit is, ami miatt például a Bécsbe menekült a baloldali emigráció kivetközött magából. És tehát a Reinitz Béla, aki az a versek megzenésítője volt, és mások, hát egy rettenetesen ki voltak borulva Kosztolányi miatt. Őt például ahogy írták, a világ legkorruptabb birodalmában, a magyarban is a legmegvásárolhatóbbak egyike, és hát egyébként a Kosztolányi tényleg nem volt egy nagy jellemharcos. Tehát ő el is vállalta ennek a kötetnek a szerkesztését. Az az érdekes, hogy viszont olyan emberek is írtak be, mint Móricz Zsigmond, aki 1919 májusáig, tehát a kommun első két hónapjában még azért lelkesen támogatta a tanácsköztársaságot, csak aztán proletár diktatúra nem osztott földet, mert más földpolitikát folytattak, és emiatt kiábrándult. És ezután ennek ellenére is, hogy Móricz májustól augusztusig nem írt a kommun támogató cikket, nagyon keményen elővették a Fehér Terror időszakában a Móricz Zsigmondot. Tehát az ő Légy jó, mint a lálék című regénye 1920-ban, és abban a Nyilas Misinek a megkurcolása, az a saját 19-es megkurcolásának a története, csak az egészet egy debreceni kis diák alakjába visszavetítve, hogy átmessen a mondanám azt, hogy a cenzúrán, de hogy megjelenhessen ez a könyv. Na most Móricz is egyébként ugye írt ebbe a Vérző Magyarország című kötetbe, gyakorlatilag ez ilyen egzisztenciális szempontból volt sokaknak fontos, hogy Móriczot, akit a Fehér Terrorin elővettek, a sok baloldali írót, vagy nem is annyira baloldalit, mint mondjuk Babits Mihály, tehát Babits Mihály nem igazán nevezhető baloldalinak, mondjuk az, hogy humanista volt is egy ilyen haladó, ez is problémásnak számított persze a Fehér Terror időszakában, akkor ezek a szerzők valahogy így nyertek újra bebocsájt, a hivatalos irodalomba, mondanám, de azért ez a bebocsájtatás ez korlátozott maradt. Tehát ez részben egzisztenciális szempontból volt nekik fontos, hogy akkor elvállalják ezt a szereplést. Azon túl nem letagadva persze azt, hogy azért sokakat tényleg megrendített, ami ugye Trianonnal történt, hát nem véletlen, hogy a Fiatal József Attila nem soha című versét szokták idézgetni ezzel kapcsolatban, amit aztán kihagytak a kádárkori József Attila összesből. Az egésznek ugye az a bája, hogy egyébként a nem soha, ami egy Horthy-kori irredenta jelszó lett, azt először Károly Mihály mondta ki, még 19 februárjában, márciusában.
Mi a magyarázata annak, hogy ez nincs benne a köztudatban, hogy a nem soha az Károly Mihályhoz vagy József Attilához kötődik? Amúgy Móricz Zsigmond esetében, ismerve az ő ebben az időszakban írt naplóját, nem egészen meglepő az ő megszólalása a Vérző Magyarország című kötetben.
Hát igen, nem véletlen, hogy a Móricznak a 19-es naplójegyzetei csak 2006-ban jelentek meg. Nem, hát azért, tehát Móricz azért ugye nem egy ilyen belvárosi urbánus környezetből érkezett.
Jaj, ezzel azt mondod, hogy az, aki nem belvárosi urbánus környezetből érkezik, az értelemszerűen vagy érthető módon antiszemita, nacionalista, irredenta.
Nem ezt mondtam, de az nem. Én nem arra utaltam, hanem arra, hogy ugye, tehát Móricz máshol szocializálódott. Tehát értelemszerűen mondjuk a japán kávéházban ott kevésbé mentek az antiszemita viccek, mint nem tudom, lehetne sorolni. Akár Móriczot, vagy mondjuk Fekete István környezetét, aki ugye a Zsellérek című regényében foglalkozott a 18-19-es időszakkal.
Ismerve ezeket a nevezzük így pálfordulásokat, ingadozást, a szociális elfogadás, érzékenység és a kirekesztő nacionalizmus között, felmerült bennem, hogy a korabeli értelmiség, a baloldali értelmiség is felkészületlen volt a fajelméletre és azokra a virulens propaganda eszközökre, jelenségekre, amelyek a 19. század végén, 20. század elején jelentek meg, és határozták meg a társadalmi tudatot.
De itt megint ugye maga korábban kell megítélni a dolgokat, és érdekes, hogy mondjuk az eugenika, tehát az emberi faj nemesítése, hogy így fordítsam le, hogy az eugenikának a kérdésfeltevését, meg a megközelítését, az a 20. század elején egyébként még a baloldali radikális körökhöz kötődött. Tehát még Magyar József, aki az antialkoholista mozgalomnak volt egy magyarországi vezéralakja, egyébként a Galékkörnek az előadója, és amúgy pedig az Anya és Csecsemővédő Intézetnek a vezetője az 1910-es években, és aztán a kommunben is szerepet vállalt, tehát a Magyar József, ő tényleg egy igazi baloldali orvos volt egyébként, és az ő eugenikai programja az konkrétan tényleg ugye foglalkoztak azzal, hogy valamennyire ugye jobbá tegyék az emberiségnek, vagy nem az emberiségnek, tehát a magyar társadalomnak a génállományát. Persze kifejezetten arra szorítkoztak, hogy még az alkoholisták az embereket csökkentsék le, az embereket szoktassák le az alkoholizmusról, stb. És így, de hogy azért gondolkodtak abban, hogy miként lehetne javítani a magyar fajt. Ugye a faj fogalmát egyébként a korban az etnikum kifejezés szinonimájaként használták. Na most ebből a baloldali radikális eugenikai programból lett aztán fokozatosan 20-as, 30-as évekre egy jobboldali fölk is megközelítés, és aztán hát ugye az eugenikát a nemzeti szocializmus meg teljesen diszkreditálta. De ott megint csak arra akartam utalni, hogy megint, hogy mindent a maga korában és a kontextusában nézzünk meg, hogy ma már ki gondolná azt, hogy az eugenika, amiről automatikusan a nácizmusra asszociálunk, az lelkes baloldali doktoroknak volt az ugye még a 20. század elején.
Miközben marginális csoportok, figurák váltak mindenki által ismert közös ellenségé, és démonizálta őket a korabeli propaganda, a korabeli egymást követő rezsimek propagandája is, aközben teljes életművek, nagyon fontos közszereplők tűntek el, merültek a feledés homályába, hogy stílszerűen fogalmazzunk. Itt van például Garami Ernő, szociáldemokrata politikus életműve, akiről ma nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy kicsoda. A kötetetben róla is olvasható egy portré. Őt hogy sikerült elfeledtetni, és miért?
Hát, hogy azok az életművek ilyenek, amelyek valamennyire mindkét nagy szélsőséggel szembe helyezkedtek. És hát Garami Ernő a szociáldemokrácia legnagyobb alakja volt, az MSZDP-nek a vezetője, Károly kormány miniszter is volt, kereskedelmi miniszter, de és korábban a Népszavát szerkesztette egyébként, tehát elképesztő munkabírású, sokat dolgozó szociáldemokrata politikus volt. Azonban ő, amikor a szociáldemokraták egyesültek a kommunistákkal, kikiáltva a proletár diktatúrát, akkor ő nem kérte a felvételét az új pártba, mert ő ellenzett minden diktatúrát. És amikor a Magyarországi Szociáldemokrata Párt a nevétből elhagyta a demokrata szót, mert a Magyarországi Szocialista Párt lett a kommunistákkal egyesülve, akkor Garami ezzel indokolta meg, hogy miért nem kíván a párt tagja maradni, hogy egy olyan pártnak, amelynek a nevéből hiányzik a demokrata szó, abban neki nincsen helye. Na most értelemszerűen, hogy 1945 után az államszocialista, fokozatosan kiépülő államszocialista pártállamban, hát nem volt ez egy olyan felmutatandó életmű, amely a diktatúrával szemben állás foglalt ugye, demokrataként, és a Garami mindvégéig ugye, kommunista ellenes maradt. De hát nem csak Garami, Jászi Oszkárt nem veszhetjük, akit a Horthy korszakban felelőssé tettek ugye, Trianonért, megpróbálták szintén ugye, Károlyi, Jászi, Kun Béla, nagyjából ez a három politikai szereplő, akikkel megpróbálták elvitatni Trianont. Na most a Jászi Oszkár szintén egy olyan életművet tudatott magáénak, amely következetesen demokrata volt, és a Horthy korszakban kommunistázták, 1940 után meg, ha nem is fasisztázták, de például hát bolgár elhaló, de ennyire rosszabb volt a helyzet, mert a szellemi, a Horthy rendszer szellemi előkészítésével ugye vádolták meg. Meg különösen 56 után megjelent Fukász György nevű szerzőnek egy munkája, a magyarországi polgárradikalizmus történetéhez címmel, amely kifejezetten bírálta Jászi Oszkár ideológiáját. Ugye egyébként mondjuk ebből a szempontból, hogy ő mint kvázi elhajló, aki liberális szempontból kritizálta, tehát marxista volt, de egy ilyen átmeneti gondolatvilágot tudott magáinak, tehát hogy ezzel utat nyitott magának a jobb oldalnak és a szélső jobb oldalnak, és akkor így bírálta keményen Jászit és a polgárradikálisokat, és aztán csak 1970-es években következett el rá Jászi Oszkárnak a rehabilitációja, meg a 80-as években, teljesen még akkor se.
Bizonyos szerzőkkel, szereplőkkel kapcsolatban megbocsátó, és elfogadó a történelmi emlékezet, bizonyos szereplőkkel nem. Vannak, akiket árnyaltan látunk, és több arcát is ismerjük, például a Kosztolányi Dezső életművét, amellyel kapcsolatban ismert ugyan, hogy volt neki antiszemita munkássága, korszaka, de erről kevés szó esik. Vas Albert megítélése sokkal egyértelműbb, akár pro, akár kontra ítélik meg az emberek.
Igen, ugye tegyük hozzá, hogy egyfelől ugye Kosztolányi párklasszissal jobbíró, mint Vas Albert.
Az esztétikai minőség fölülírná a tényeket, a morális ítélkezést, a történelmi emlékezetet, vagy mi az, ami itt meghatározza, hogy kit, hogy ismerünk, és hogy ítélünk meg.
Egyfelől van egy ilyen, van erre egy ilyen tízisem, ami nem csak írókkal, hanem színészekkel, zenészekkel és másokkal, bármiféle művésszel kapcsolatos, miszerint valamennyire, de ennek egy filozofus esztétának kéne adatolt és részletes választ adnia, de szerintem, hogyha ennek a nagyon messzire vezető okait keressük, akkor azt hiszem a romantika korában megjelenő zseniálmélet, az egy talán jó helyen tapogatózunk, miszerint ugye vannak közöttünk zsenik, akikre más törvények és más szabályok vonatkoznak, tehát egy ilyen kívülálló géniuszok, akinek emiatt több mindent is elnézünk. Legalábbis a zseniálmélet mögött ez van, és ez miatt más etikai és egyéb szabályok vonatkoznak rájuk, vagy mondom, elnézőbbek vagyunk velük szemben. Tehát azt hiszem egyébként, hogy a zseniálmélet körül kezdünk el tapogatózni, ami két évszázados, akkor közelebb jutunk az egészet. Másfelől, Kosztolányi Dezső egyébként az Édesannában azért elég alaposan vezekelt, szerintem. Tehát ő azon túl, hogy ezt a regényt jelenzően egy ilyen pszichonatikus könyvként tanítják az iskolában, de itt emellett ennek van egy olyan rétege, amelyben Kosztolányi, hát az Édesanna alakjában, Édesanna, aki ugye a proletár, hát ugye cseléd, a viziék ellen fordul, és meggyilkolja őket, lényegében a vörös terrorról is szól szimbolikusan. És ott Kosztolányi ellentétben a portikori szerzők többségével, tehát mondjuk Herceg Ferenccel például, Kosztolányi megpróbálja megérteni, hogy miből táplálkoztak bizonyos indulatok, amik aztán 1919-ben kitörtek a proletár diktatúra idején. És például ezért írták azt Bécsből a baloldali emigránsok, hogy az Édesanna után hát megbocsájtanak mindent Kosztolányinak. amit 19-ben csinált. Tehát akkor szerint tényleg megpróbált szembenézni azzal, hogy mik voltak a 19-es proletár diktatúra okai. És amit még el szerettem volna mondani, hogy ez a Vas Albert Tegő is egy ilyen ikonná vált, és kigondolná azt, hogy a Nyugat utolsó számában, ami 1941. augusztusában jelent meg, Radnóti Miklós és Vas Albert együtt szerepelt. Tehát Vas Albert egyébként nem azt mondom, hogy nyugatszerző volt, de szerepelt ugye a Nyugatban, és hát Baumgarten jutalomban is részesült. Tehát ő egyébként úgy alkotóilag a 30-as évek második felében, 40-es évek elején részese volt annak az irodalmi körnek, amelyhez hát mondjuk Szerb Antal és mások is tartoztak, vagy Radnóti Miklós mondom egy számban szerepelte. De hát, hogy ugye ez megint ugye az utókor, az szereti leegyszerűsíteni a problémákat, szereti feketén és fehéren láttatni a szereplőket, és szereti világosan látni a frontvonalakat, hogy ki ellen. Pedig hát ugye, hogyha tényleg ha közelről nézzük, a közellet azt értem, hogy elővéve az egykori forrásokat és az egykori kortárs problémákat, akkor azért sokkal bonyolultabb minden, és nem annyira egyszerűek és egyértelműek a frontvonalak.
Na hát, ha önök nem szeretnének belenyugodni az egyértelmű frontvonalakra, ha szeretnének minél többet megismerni, megtudni a múlt század első felének fontos és sokak által tisztelt, sokak által gyűlölt szereplőiről, akkor mindenképpen vegyék a kezükbe Csunderlik Péter frissen megjelent tanulmány és publicisztika kötetét, a Csupa hajdani eszelős című gyűjteményes kötetet. Köszönöm szépen, Péter, a jelenlétet, a beszélgetést, várunk vissza a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.